Vedd és olvasd! És olvasd! Könyvajánló rovat a Halas Rádióban.
Köszöntjük hallgatóinkat nagy szeretettel, Csányi Ágnes vagyok a mikrofonnál. Állandó segítőnk, szakértőnk, dr. Téglás Péter, köszöntöm a stúdióban. Szervusz Péter!
Szervusz, jó napot kívánok! Egy könyvet szeretnék ajánlani az olvasók figyelmébe, amelynek az a címe, hogy Gorbacsov titkai. Ezt egy Zolcer János nevezetű szerző írta. Rögtön az elején szeretném elmondani, hogy Zolcer János egy felvidéki magyar, már Szlovákiában látta meg a napvilágot, és a 80-as években emigrált Németország nyugati részébe, rendkívül sikeres médiavállalkozást alapított, és az ezredforduló táján támadt az az ötlete, hogy tulajdonképpen föl kellene venni a kapcsolatot Mihail Gorbacsovval Oroszországban egy interjú erejéig. Fantasztikus kiterjedt politikai kapcsolatai is voltak, és felhívta telefonon Genscher-t, a valamikori nagyon híres német külügyminisztert, aki perceken belül összehozta őt Gorbacsovval, és 2001-től egy olyan intenzív kapcsolat, majd barátság alakult ki a két ember között, amely oda vezetett, hogy olyan mennyiségű anyag gyűlt föl, visszaemlékezés, beszélgetések, dokumentumok, hogy ebből 2020-ban Zolcer János megírta a Gorbacsov titkai című könyvet, amely Kossuth könyvkiadó gondozásában jelent meg, olyannyira, hogy még 2020 májusi visszaemlékezések is vannak benne.
És a hallgatóknak el kell áruljam, hogy itt a könyvet kinyitva már a telefonommal elolvastam a QR kódot, mert egy kicsit újfajta maga a kép megjelenítés a könyvben.
Hát óriási ambíciói vannak a szerzőnek, tudnélik egy új műfajt akar teremteni, átmenetet a papír alapú és az e-könyv között, és ennek érdekében az egyes fejezetek ugye hagyományos módon megíródnak, majd a fejezet végén található egy QR kód, amelyre a telefonunkkal ráközelítünk, és akkor beadja azt az anyagot, amelyet úgy gondol, hogy oda tartozik annak a fejezetnek a témájához. Na most magával a könyvvel kapcsolatban azért bizonyos kritikai megjegyzéseket azért szeretnék tenni, tehát a túlságosan az eredetiségre törekvés azért nem tesz mindenben jót ennek a könyvnek. Dokumentum mesének hívja a saját műfaját. Én nem nagyon tudom, hogy mi az, hogy dokumentum mese, tehát vagy mese, vagy dokumentum. Ezen túlmenően, és hát remélem, hogy nem sértem a szerzőt, én egy kicsit a stílust a témához képest egy kicsit túlságosan egyszerűnek, leegyszerűsítettnek tartom. Na most fölmerülhet ugye a hallgatókban, hogy akkor ugyan vajon miért ajánlom én ezt a könyvet. Ennek nagyon egyszerű oka van. Valóban ez a páratlan barátság, ami a két ember között kialakult, lehetővé tette, hogy Gorbacsov valóban olyan dolgokról beszéljen, amelynek nincs dokumentum alapja, amely még eddig nem hangzott el, tehát olyan páratlan visszaemlékezések születtek ezek a baráti beszélgetések során, amely sehol másutt nem olvasható, vagy nem hozzáférhető. Gorbacsov 1931-ben született, tehát könnyű kiszámolni, hogy most 89 éves, és hogyha valaki rákeres ettől a könyvtől függetlenül mondjuk egy YouTube videóra, láthatja, hogy hát bizony meglehetősen elaggott állapotban van, tehát testileg meglehetősen rossz a fizikai kondíciója, számos betegség gyötri, szellemileg egyébként teljesen épp. Ez már csak ilyen a biológia és ilyen a sors, hogy hát ebben az életkorban bizony bármikor lehet számítani arra, hogy hát ugye többet már élőként őt nem fogjuk tudni meginterjúvolni. Éppen ezért ennek a könyvnek az egyébként az általam kifogásolt hibái mellett egy óriási érdeme, hogy majd, hogy nem az utolsó pillanatban rögzíti ezeket a féle páratlan visszaemlékezéseket.
Hát ha csak arra gondolunk, amivel kezdted, hogy a legutolsó bejegyzés a Gorbacsov visszaemlékezései közül az 2020 májusi, tehát egészen friss, akkor ez egy páratlan kuriózum és kincs.
Valóban így van, és hát ugye az is egy nagyon nagyfokú érdekessége, hogy úgy búcsúzott el az utolsó találkozáskor Gorbacsov Zolcer Jánostól, hogy hát János, valószínűleg utoljára láttuk egymást.
Maradjanak velünk, hamarosan folytatjuk a könyvajánlót dr. Téglás Péterrel.
Vedd és olvasd! És olvasd! Könyvajánló rovat a Halas Rádióban.
Folytatjuk a mai rendkívül izgalmas könyvajánlót, Gorbacsov titkai, Zolcer János rendkívül friss műve, és hát Zolcer János a kettőjük közti barátság nyomán azt gondolom, hogy rendkívül érdekes dolgokat mesélhet, írhat ebben a könyvben. Én már kíváncsi vagyok.
Hát hihetetlen érdekes dolgokat mesél el Gorbacsov, Én természetesen csak töredékét vagyok képes felidézni ezeknek a dolgoknak. A könyv teljességéhez az az ember fér hozzá, aki fogja és elolvassa. Amit nagyon szeretnék elmesélni, az az elképesztő társadalmi fölemelkedést, amelyet Gorbacsov a Szovjetuniónak nevezett orosz birodalomban 1931-es születésétől számítva megélt. Ő egy Pribolboje nevezetű faluban született, egyébként én úgy gondolom, hogy a térképen hiába is keresnénk. Ez Észak-Kaukázusban található, a Fekete-tengertől nem túl messzire, és egy olyan szegénységben, hogy én úgy gondolom, hogy nem túlzás és nem sértő az ott élők számára, ha azt mondom, hogy egy középkori európai falu az magasabb életnívón és nagyobb tárgyi ellátottsággal élt több száz évvel ezelőtt, mint ez az orosz falu a Kaukázusban. Iszonyatos szegénység. Tetejébe 1931 az a borzalmas időszak Oroszország történetében, amikor Sztálin állami eszközökkel mesterséges éhínséget hozott létre. Ugye ez az időszak, amikor az úgynevezett holodomorba, Ukrajnába több millió ember halt éhen. A Gorbacsov családban a két nagybátyja halt éhen. Ő 1931-ben született, és egész pici gyerekkorában alig volt már esélye annak, hogy túlélje, mert hisz betegségek gyötörték, és nem tudták táplálni. Tehát egész egyszerűen semmiféle élelem nem volt már. Amikor az anyai nagyapja találta ki, hogy a sapkájával, a pocsolyából békákat fogott. Ezeket a békákat megsütötte, és azzal etette a kis Gorbacsovot, és hát közben kiderült egyébként, hogy hát a békahús nagyon-nagyon fontos tápértéket tartalmaz, és a világ vezetőjeként, főtitkárként, amikor egyszer Párizsba járt, akkor megkóstolta az egyik étteremben a békahúst. Hát olyan nagyon nem volt tőle elragadtatva, de hát az biztos, hogy az életét mentette meg.
Lehet, hogy rossz emlékeket idézett abból a nehéz időből.
Valószínűleg, de hát annyira kicsi volt, hogy nem biztos, hogy tudatosan visszabért erre az időszakra gondolni. Ugye ő innen, ebből a társadalmi helyzetből emelkedett ennek a gonosz birodalmának, ahogy ezt régen mondta, a főtitkárává, és tette meg a világnak az óriási szívességet, hogy a reformjaival lényegében megszüntette a kommunizmust. Érdekes, hogy ezek az emberek ebben a hihetetlen nyomorban és elmaradottságban éltek. Lényegében csak a szomszéd faluból voltak információi, az, hogy mi zajlik a világban, azt nem is hallották, az egész faluban egyetlen rádió nem volt például. Hát azt tudták, hogy amikor jött az NKVD vagy más terrorszervezetek és hurcolták el az embereket, hát tudták, hogy itt bizony nagyon nagy baj van, az ő családjából is egyébként hurcoltak el embert. Az édesapja a második világháborúban katona lett, magát a falut a németek egyébként elfoglalták, és a háború végén jött haza egy toprongyos katona, vonszolta magát, borzalmas állapotban volt, és bemutatkozott a családnak, hogy ő az apa.
Szívszorító.
Érdekes ez a nagyon egyszerű család abból a szempontból, hogy élt bennük az ambíció. Tehát a gyereket tanítatták, és midőn rájöttek arra az általános iskolai tanulmányok után, hogy sokkal több van benne, mint hogy megtanuljon írni, olvasni, középiskolába küldték, onnan pedig nem sokkal később Moszkvába a Lomonoszov Egyetemre került, és jogot hallgatott.
Azért sok minden szörnyűséget el lehet mondani erről a rendszerről, de az, hogy nyilván a kommunizmus érájában tudatosan és kicsit reklámként is igyekeztek segíteni a nagyon-nagyon hátulról nehéz helyzetből jövőket nagyon magasra, tulajdonképpen ez azért egy nagy pozitívum.
Ez elvitathatatlan előnye ennek a rendszernek, hogy hát az ingyenes oktatás következtében valóban ilyenféle társadalmi fölemelkedésekre lehetőséget nyújtottak, és ez anyagilag sem volt teljesen elérhetetlen. Na most ugorjunk egy nagyot a múltkori ismertetőnkbe, ahol Gorbacsovnak az emlékirat foglalkoztunk és ajánlottuk a hallgatók figyelmébe. Volt szó arról a Késhegyig menő hatalmi harcról, amelynek végeredménye, hogy Gorbacsov főtitkár lett. Tehát ugye ez az az időszak, ezek a végórái már lényegében a Szovjetuniónak, amikor hát ország világ előtt végképp lelepleződik ez a rendszer, és már egy tragikomikus helyzet van, ugye meghal 1982-ben Brezsnyev, utána egy évvel meghal Andropov, aztán utána nem egészen egy év múlva meghal Csernyenko. Ezek a borzalmas kinézésű öreg emberek, akik már szellemieknek sincsenek a birtokában, fantasztikus fölfrissülést jelentett, legalábbis a Szovjetunió népeinek Gorbacsov hatalomra kerülése. Na most ugye lejátszódik egy folyamat, hogy ugye a külvilág, aki megszokta a Szovjetunió hihetetlen agresszivitását, álságát, nem hitték el. Egyszer nem hittek a szemüknek, hogy itt van egy olyan ember, aki úgy viselkedik, mint egy ember.
Innen fogjuk folytatni. Gorbacsov életútján tartunk, főtitkári megválasztásának pillanatában. A világ nem hisz a szemének. Innen fogjuk folytatni a dokumentum regényt.
Vend és olvasd! És olvasd! Könyvajánló rovat a Halas Rádióban!
Folytatjuk Zolcer János Gorbacsov titkai című dokumentum regényének ismertetőjét, mert olyan friss, hogy még a nyomda melegét érezni a könyvön. Dr. Téglás Péter folytatja a történetet, ott tartottunk, hogy Gorbacsov életútján hatalomra kerül.
Főtitkár és elkezdi a mind a belpolitikai, mind pedig a külpolitikai harca, tehát a belpolitikáról csak annyit, hogy olyan szörnyűséges állapotban van a Szovjetunió, hogy ismét be kell vezetni a jegyrendszert, tehát az alapvető élelmiszerekre. A 80-as években az alapvető élelmiszerekre jegyrendszert kellett bevezetni, és a korabeli képeken látjuk, hogy hatalmas hosszú sorok állnak kenyérért és tejért. Na most a külpolitikát illetően pedig meg kellett a bizalmatlansággal vívnia a harcot. Nincs módom arra, hogy minden állomásával foglalkoznak. Nagyon fontos volt számára, hogy a németekkel szót értsen, és természetesen, hogy az amerikaiakkal szót értsen, és akkor hát utána jöttek a britek meg a franciák, akikkel szintén el kellett tudni fogadtatni, hogy ő nem hazudik. Ő valóban egy átalakítást, ő valóban egy nyilvánosságot szeretne. Én egyetlen epizódot szeretnék ebből kiemelni, hisz az összes többi az egyéb forrásokból is hozzáférhető. Hát ez egy teljesen egyedi történet, amit sehol másutt nem olvastam. Franz Josef Strauss, a bajor keresztény szocialista politikus, a korabeli német politikának a fene gyereke. Igazi bajor, hatalmas termetű, jó nagyfejű, öblös hangú ember, aki hát kicsit populistának is tartják, és hát nagyon következetesen antikommunista. Na most én nekem még személyes emlékeim is vannak, mert a nagybátyámnak a kedvenc politikusai közé tartozott, tehát a bajorok nagyon szerették, hát ez egy alapmentalitásuk. Na most a Gorbacsov, aki azért tényleg a ravasságot sem nélkülözte, a kapcsolatok felmelegítése és létrehozása érdekében 1987 decemberében meghívta Franz Josef Strauss-t, hogy legyenszes látogasson el Moszkvába. Mert korábban a Strauss tett egy olyan kijelentést, hogy ő kizárólag akkor hajlandó szovjet vezetővel tárgyalnia, őt az első számú szovjet vezető hívja meg. Hát, hogy ez korábban teljesen elképzelhetetlen volt. Gorbacsov december 20-a körül elküldött egy táviratot, hogy nagy szeretettel várják. Na most hát ugye ebben volt egy ravasság. Hát egyrészt ugye a karácsony a németek számára, és főleg a bajorok számára, akik katolikusok, a szent. Ennek ellenére 26-án Franz Josef Strauss az egyik barátjának a Cessna gépével, saját maga által vezetett repülőgéppel elrepült Moszkvába, hihetetlen kritikus körülmények között szállt le, tulajdonképpen a repülés irányítók meg sem akarták engedni, hogy leszálljon, mert annyira rossz volt az idő, és annyira jeges volt a pálya. Ennek ellenére Franz Josef saját kezűleg letette a gépet a Seremetyevói repülőtéren, és hát ugye nagy szeretettel fogadta, és hát láttam mindjárt, hogy itt ez valóban nem trükk, ez valóban egy keresetlen és igazi emberi melegség, amivel őt ott fogadják, de Gorbacsov tovább ravaszkodott. Megkérdezte Franz Josef Strauss-tól, hogy először jár a Szovjetunióban? Hát ez a rendkívül profi politikus szemrebbenés nélkül mondta, hogy nem először járok a Szovjetunióban, csak korábban Sztálingrádig jutottam harckocsival. Tudnillik, Gorbacsov természetesen nagyon jól tudta, hogy a Wehrmacht hadnagya volt 1942-ben Franz Josef Strauss is részt vett Sztálingrád ostromába, amiben ugye tudjuk, hogy a világtörténelem legszörnyűbb csatája, tehát nem az egyik legszörnyűbb, a legszörnyűbb csatája, a legtöbb áldozatot követelő, a legborzalmasabb csatája volt. Egyetlen dolgot említek, ami mondjuk Franz Josef Strauss-t szerencséjére nem érintette, hogy a fogságba esett több mint 100 000 német katonából összesen 6 000-en tértek haza. a többi ott pusztult a fogságba. Tényleg egy nagyon-nagyon meleg emberi tárgyalást követően egy intenzív kapcsolat alakult ki. Lényegében átszakadt a gát, aztán már a kancellár is elment Moszkvába, illetőleg Gorbacsov is látogatást tett, többszörös látogatást tett Németországba, ami azért érdemel külön említést, hogy a mai napig lényegében a németek azok, akik ugye a leginkább számon tartják Gorbacsovot, annak okából, hogy lebontotta a berlini falat.
Nyilván egy ilyen könyv és ilyen dokumentum kincsestár kimeríthetetlen, de így befejezésként, csak hogy talán még jobban kedvet teremtsünk, én rendkívül kíváncsi lennék, hogy hogyan éli most az életét. Ugye tudjuk, hogy már idős nagyon, de hogy sajnos nagyon rövid ideig volt Szovjetunió élén, relatíve mondhatjuk.
Valóban a pontoság kedvéért 1985. március 15. napjától lett főtitkár, és 1991. december 25-én szűnt meg a Szovjetunió, akkor már nem főtitkár, hanem elnök volt. Mindenesetre ez az időszak alkalmas volt arra, hogy ezt a szörnyűséges birodalmat lebontsa. De nagyon jogos és nagyon helyén való kérdés, hogy hogyan él Gorbacsov ez idő szerint. Van egy alapítványa, amelyet természetesen nyugat-európai államok segítenek, van egy háza, van egy dácsája, és van 950 dollár értékű havi nyugdíja. Megkérdezték tőle Németországban, azt hiszem Kohl, bár ugye azt követően, hogy már nem volt kancellár, hogy mi is tulajdonképpen a javadalmazása a Gorbacsov úr önnek? Mondta, hogy 950 dollár. Elmagyaráznak kérem, hogy akkor ez most naponta van, vagy hetente van? Nem, azt mondja, ez havonta van, hát ugye 950 dollár, még magyar viszonyok között sem olyan összeg, ami, na de hát egy ilyen nagy embernek az egészen szégyenletes. Mert tudnélik, még most is sorozatban, öreg emberként sorozatban érik a különböző atrocitások, hogyha kimegy az utcára, leköpködik, bántják, mert hogy ő az oka annak, hogy az a csodálatos Szovjetunió fölbomlott. Megpróbálta fölhívni telefonon Putyin elnököt, aki azt nem tette meg, hogy visszahívta volna.
Nem véletlen ez a néhány másodperces csönd ezen mondat után. Olvassuk el a könyvet. Azt gondolom, Gorbacsov titkai Zolcer János tollából egy csodálatos könyv, hiszen friss és olyan dokumentumokat, olyan élethelyzeteket elevenít fel, amelyek tágítani fogják a látókörünket. Nagyon köszönjük dr. Téglás Péternek a könyvajánlót.
Köszönöm szépen.